Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a 74. klubon vagyunk, és bemutatom vendégünket, Orosz Jánost, aki az Aero klubnak a vezetője, ha jól emlékszem.
A Magyar Repülőszövetségnél dolgozom, és balesetvizsgáló vagyok. Egyébként repültem néhány dologgal.
Igen, tehát a mostani beszélgetésnek a témája a hőlégballonozás lesz, és még mielőtt bekapcsoltuk volna a felvevőt, János kérdezte tőlem, hogy mi alapján lett kiválasztva a témának a mostani beszélgetés, és hát igazából csak arra tudtam utalni, hogy a sok minden volt már malév pilóta, volt repülésirányító, és hát most lesz a hőlégballonozás. Hogyan került kapcsolatba ezzel a sporttal?
Hát én egész gyerekkorom óta vonzottam a repüléshez. Egész pontosan 18 évesen, teljesen prózai módon, hanem sorköteles agitáláson kerestek meg, és ott lettem ejtőernyős. Ez azért említésem, hogy azért érdekes, mert ehhez a helyhez is köze van. A Tököli úton volt a klubhelyiségünk, és itt volt ebben az épületben a tornatermünk. Nem tudom, a Hermina utca, ami párhuzamos itt a... Mi a csodával?
Igen.
Igen, ott volt a bejárat. És évekig ide jártunk a tornateremben, nem tudom, hogy megvan-e még az a tornaterem.
Hány szám alatt volt?
Ebben az épületben.
Ebben az épületben.
Csak a másik oldalról kell, nem a főbejáraton kellett bejönni, hanem abból a mellékutcából.
Vagy az Ida utca.
Ida utcából, igen.
Hát szerintem biztosan megvan, mert...
Úgyhogy... Hát... ejtőernyősként voltam sokáig, hivatásos lettem, hivatásos oktató, majd ugyanúgy, mint most baleseti vizsgáló. Aztán sorsfintora engem is ért egy olyan baleset, nem az első, több is volt, de volt egy olyan baleset, ami elég nehezen gyógyult, és hát ugye évente orvosira kellett menni akkor még, és hát elég sokáig nem kaptam meg az orvosit, egész pontosan egy évig. És amikor újra bevettem a munkahelyemre, és ott mutogattam, hogy ez az orvosi engedélyem, akkor mondta a főnököm, hogy hát jó, persze, mehetsz ugrani, mert hát megvan az engedélyed, meg hát végül is a szakmávrág, de régóta szerettél volna motoros repülőgépet vezetni, és hát neked az tulajdonképpen közlekedési eszköz is lenne, hisz a balesetek többnyire repülőtéren történtek. Tehát, hogyha lemondasz az ugrásról, mert nem azért, mert sajnáltad, hanem csak fél évig beteg állományban voltam, a munkámat hiányolta. Ha lemondasz az ugrásról, akkor megkapod a motoros kiképzést, és repülhetsz. És így kezdtem el motorosra repülni. Csak amikor hivatásos ejtőernyős lettem, mert szakosztályvezető lettem itt a MÁV klubban, amelyik itt volt a Tököli úton, akkor le kellett adnom a szakosztályomat természetesen, hiszen elfogult lettem volna a saját szakosztályommal, hogy a többiekkel egyenértékűen kezeljen őket. Le kellett adnom a szakosztályt, és akkor a 70-es évek végén megjelent Magyarországon a hőlégballonozás. És akkor mondtam a főnökömnek, hogy hát a ejtőernyősről nem mondtam, de a hőlégballon az teljesen más világ. Csinálhatok-e egy hőlégballon szakosztályt? Azt mondta, persze. Semmi akadályom. És akkor csináltam, létrehoztam ugyancsak itt a MÁV klubban a hőlégballon szakosztályt, és úgy csöppentem bele így kényszerből. Nem is élettem az első szakszolgálati engedélyes, hogy voltak itt már repülősök, akkor talán tudják, olyan a szakszolgálati engedély, mint a jogosítvány. Csak annyival szigorúbb, hogy időnként meg kell újítani, meg kell védeni. Tehát nem úgy van, hogy egyszer megszerzem, és aztán az mindig van, hanem évente, vagy két évente most már újra kell vizsgázni. Tehát nem is én szereztem meg az első szakszot, segítettem fiataloknak repülőzgetni, meg hát balont vásárolni, ami ugye akkor is nagy dolog volt, ma már még nagyobb dolog, mert hogy roppant drága. Meg hozzá kell egy szállítóautó is, az se olcsó. De végül is összeállt a szakosztály, repülgettünk, és végül negyediknek a saját szakosztályunk belül én is szakszót szereztem. És úgy hobbiból repülgettem a gyerekekkel. Aztán jött a rendszerváltás, az MHS megszűnt, és utcára kerültünk, és akkor úgy voltam vele, hogy tehát ott mindenki nyüzsgött, hogy a pilóták között, hogy állást kapjanak pilótaként. Megmondtam, hogy hát eldobunk egy követ, akkor biztos, hogy eltalálunk egy vagy két állástalan pilótát, úgyhogy ezt nem kéne forszírozni, miután nálam sokkal jobbak, tehát én ugye belecsöppentem, mint ejtőnös a pilótaságból, hát sokan meg ugye vagy a hadseregnél, vagy a Nyíregyházi Mezőgazdasági Iskolán szereztek képesítést, tehát sokkal képzettebbek voltak nálam, és azok sem nagyon találtak munkahelyet. Így aztán kitaláltam, hogy végül is ez a hőlégvonal, ez egy nagyon jó reklám felület, és elkezdek szponzorok után szaladgálni, hogy reklámozzuk őket, akik aztán szponzorálják a hobbi meg a sportrepüléseinket, ami szintén reklámot jelentett nekik. És sikerült, úgyhogy 10 évig maszekként hőlégvonalon repültem, reklámokat is, meg visszaemlékeznek rá, a 90-es évek elején volt a nagy NDK-s turizmus. Tehát amikor még zárva volt a határ, de már itt nem kellett bujkálniuk, tehát itt találkoztak a német családok. Úgyhogy 3 évig nem voltam a Balatonon, és német turistákat, keletieket és nyugatiakat repültettem ott. Hát nagyon élvezték ők is, meg én is. Úgyhogy így kerültem a hőlégvonalazásba. Ja, aztán bocsánat, 10 év után meg hát ugye kezdődött ez a mai gazdasági helyzet. Egyre fogyatkozott a reklámpénz, és akkor megkerestem a Magyar Repülőszövetséget, egész pontosan ők kerestek meg engem, csak akkor már elvállaltam felajánlott állást, úgyhogy ismét balesetvizsgáló lettem.
Most én utána olvastam a hőlégballonozásnak, hogy az 1700-as évek
1783.
második felében ugye Franciaországban szállt fel az első hőlégballon, aztán, ha jól emlékszem, Magyarországon meg talán az 1900-as évek környékén. Vagy előtte egy kicsit, vagy utána?
Előtte egy kicsit, igen.
Előtte.
Már a 19. században repültek. A magyar balont azt jól emlékezett rá, valóban a 19. század végén repült az első Turul nevű hőlégballon. Pontosabban a léghajó. Lényeges különbség. Tehát az az érdekes, hogy hát egyrészt ugye mint mindent már Kínában kitalálták, lampionok repültek, csak azok nem voltak utasszállításra alkalmasak. Olyasmit talán hallottak róla mostanában, az elmúlt években tiltották be Magyarországon, mert divatba jött, hogy olyan kis papír zsákokat alá tettek egy mécsest, és annak a lángja felmelegítette a levegőt, és felment egész magasan, de hát hogyha ezt nagy tömegbe engedik, akkor bizony forgalmi repülésre veszélyes is lehet. Tehát ezt betiltották, hogy nem. Lehet, a Kínában még nem volt forgalmi repülés, úgyhogy ottan kedvükre csinálhatták a különböző ünnepségeken ezeket a lampionos repülőseket. Aztán valóban Franciaországban a mongol fivérek valahogy nyilván irodalomból rábukkantak erre, és ők papírgyárosok voltak, és az első hőlégballonjukat papírból készítették el, és ők hát nem voltak nagyon okos fizikusok, de azt tudták, hogy a füst felfelé száll. És raktak egy nagy tüzet, még ilyen nedves leveleket is szórtak rá, hogy minél inkább füstöljön, hogy füstölteljen meg a balonjuk, és az felszállt magasra, nagyon tetszett nekik. Aztán fejlesztették a dolgot, tehát legenda dolog, hogy kacsát, meg kakast tettek utána, amikor már az első szállításra alkalmas balonjuk volt. Az repült, azok is túlérték. Aztán utána az volt, hogy kitalálták, hogy ember is menjen. De hogy hat az emberre ez a hirtelen emelkedés, magasság, változás, hát ezt ugye akkor nem nagyon tudták, és akkor kitalálták azt, hogy egy halálra ítéltet küldjenek fel. Na hát miután ez még a nemesi korszakban volt, hát egy báró, a piát, mint báró, napkirálynak tehát a Lajos királynak a főkertésze természetesen nem sokat kapálgatott, miután a főkertész volt, de szóval az volt a hivatali beosztása. Azt mondta, hogy nehogy már egy halálra ítélt egy bűnözői legyen ez a dicsőség, és ő elvállalta, hogy repült, úgyhogy repül egyet, úgyhogy ő volt az első ember, aki felszállt balonnal. Aztán utána a mongol fierek maguk is bemertek szállni a többedik repülésnél. Ennek még egy érdekessége van, hogy hát elég sokat repült a báró úr, és a Lajos király neki adományozta azt a földet, ami fölött átrepült. És ez azóta is ilyen nemzetközi hagyomány, tehát ha valaki először repül hőlégballonnal, akkor utána egy avatási szertartást csinálunk neki. Lajos királytól kapott hatalmunknál fogva nemessé avatjuk, és hát miután akkora földet nem tudunk neki adni, amelyet átrepülünk, mert most már 20-30 kilométereket repülünk, de amit a leszállásánál gondolja, eltakart, az ő földje van. Úgyhogy ha az eredeti gazdának nem tetszik, akkor menjen a Lajos királyhoz malaszkodni. És így nemesi avatjuk, és nemesi nevetéssel kapnak a kék balomba repültek.
Hogyha a műszaki részére áttérünk, akkor én meglepve olvastam, hogy van kosár nélkül embert szállító balon is, talán az 1000 köbméteres, de ugye a legnagyobbat ilyen 15 000 köbméteres nek olvastam. Erről, tehát hogy mikor, mekkorát használnak, miért olyat, mennyit persze bír, jó?
Ez a kosár nélküli balon, ez egy játék, tehát semmire se jó. Elsősorban a palack, a gáz, ugye? A gáz az mindig kell. Hogy ehhez egy kicsit a fizikához visszamegyünk, a balon egy statikus légijármű, tehát nem dinamikus, mint a repülőgépek, ami annak a repülés azon alapszik, hogy a balon kupoláján belül lévő levegő melegebb, mint ami körülötte van. Tehát a meleg levegő hajtja fel. Ezért ezt szinte állandóan fűteni kell, nem folyamatosan, hanem szakaszosan, ilyen 5-3 másodpercenként, tehát sűrűn fűteni kell bele, ehhez nyilvánvaló megfelelő tüzelőanyagot kell vinni magunkkal. Ma már, ami általános használt fejlettebb országokban a propángáz, meg jobb esetben nálunk is, kevésbé jó esetben leginkább PB-gáz használunk, tehát amit akár autógáznak, akár árónak, akár háztartásnak.
Annak gyengébb a fűtőérték, azért nem jó? Vagy nem. Azért jobb a másik?
Nem azért nem jó. Sőt, a butánnak még egy kicsit nagyobb is a fűtőértéke, mint a propánnak, csak a gáznyomása nem ugyanaz. Tehát jobban kijön a tiszta propán, mint akár a keverék, de a miénk az még elég tisztességes, 60-40%-os a propánjavára. Romániában például gyalázatos, ott 70-30, de a butánjavára a keverék. Tehát én amikor repültem Romániában román gázzal, akkor úgy tudtam repülni, hogy 2-3-at egyenesen, tehát nem emelkedve, 2-3-at fűtöttem a román gázzal, és ez egyet a magyarra, hogy azért ne süllyedjünk rá, nem. Tehát ennyivel jobb a hatásfoga, és nem a fűtőérték miatt, hanem a gáznyomás miatt. Tehát a kis balonnál ugye egy hevederbe, egy könnyített ejtőernyő hevederbe van a pilóta, és a kupola tetejéről lelógó kötélhez van kötve a gázpalack, tehát messze van tőle. Ugye elképzeljük a gömböt, akkor itt oldaltként van a gázpalack. Hát sem a mennyiségét nem tudja, csak az időből gondolja, hogy most már valószínűleg folytámad, tehát most már leszálló helyet kell keresni. Egyszerűen egy játék, tehát egy sportos dolog, szabadon van, nekifut, amikor alacsonyan repül, akkor a lábát csiklandozzák az ágak. Tehát egy jó játék, de csak játék. Aztán a gondolával ellátott balonok, hát azok körülbelül 1600 köbméternél kezdődnek, 1500-ös is van. Ezek már alkalmasak arra, hogy sportrepülésre használjuk őket. Hát egy 1500-as balonban igazából csak a pilóta fér bele ahhoz, hogy megfelelően lehessen navigálni. A navigálásról azt jelenti, hogy tudjon süllyedni, emelkedni, tehát ne kelljen annyira megfűteni belül a kupolát, hogy az károsodjon, az kb. 130 Celsius fok fölött már károsodik. Tehát ahhoz, hogy a megfelelő súlyaránya legyen a kupola emelőképességének és hát a rajta lévő súlynak, ezért attól függ, hogy mekkora a balon kupolája, attól függ, hogy hány utast viszel. Tehát a versenybalonok ezek egy, vagy van a felső határa az átlagosan használt versenybalonoknak a 2200 köbméteres, az kettő, vagy ha nem ilyen dagat, mint én vagyok, akkor három utassal tud elmenni.
Akkor az igaz, hogy amit olvastam, hogy egy kiló súly felemeléséhez 3 köbméter balontérfogat kell?
Körülbelül. De ez nagyban függ a külső-belső hőmérséklettől. Tehát van egy súlydiagram a balon kézikönyvében, amit a gyártó csinál, de igazándiból ott helyben tudja a pilóta megállapítani, hogy mennyit tud emelkedni. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy amikor beszállnak a utazósok a kosárba, és a pilóta elkezd hűteni, akkor ő így ugrál. És amikor pont a levegőben van, és megemelkedik a kosár, azt hívják a levegési hőmérsékletnek. És akkor azt megállapítja, hogy ez a hőmérséklet hány fokos. Tehát mondjuk, ha 100 fok fölött van, akkor már kiszállít valakit a kosárból, mert akkor már nem lesz meg a biztonságos navigációs tartaléka. Tehát 70-80 fok az ideális.
Tehát az a balonban lévő levegő hőmérséklete?
Abszolút, igen.
78. Igen. Tehát igen. Az az ideális?
Na, körülbelül igen. Uh-huh. 80 fok. Akkor... Még a sportról mesélnék. Ugye ez a balon ez úgy úszik a levegőbe, mint egy szappanbuborék. Gondoljuk, hogy semmivel se lehet befolyásolni a röptét. Nem is repül, hanem úszik a levegőbe. Repül a repülőgép. A balon az csak úszik a levegőbe. Fenn van a levegőbe. És mégis egész pontosan, tehát 0 méteres pontossággal lehet megközelíteni egy célt. Hát persze nem akár kellene, hanem egy ügyes versenyzőnek. Ez úgy van, hogy a szél az nagyon ritkán fúj egyformán egy irányból. A különböző rétegekben különböző irányokból fújnak. Ezek a viszonylag gyenge szelek, tehát amit mi használunk, az a maximum 8 méter per szekundumos szél, az olyan 20 néhány kilométer per óra. E fölött már veszélyes repülni. Tehát ez alatti szél, főleg az ilyen 3-as, 4-es szél, ez viszonylag gyenge szél, de nagyon jól navigálható. Ezek nagyon ritkán fújnak egy tömegbe, egy irányba, hanem különböző rétegekbe, különböző irányokba fújnak. Hát egy versenyen ugye van hivatásos meteorológusunk, aki megadja pontos széladatokat, tehát milyen magasságban, milyen irányban fúj a szél. De ha nem versenyen van az ember, hanem hobbit repül, utas repül, tehát akkor ő maga enged fel egy kis héliumos lufit, és akkor szemre nézi. Ez nem olyan pontos, mint amikor egy meteorológus megadja, de az úgy nagyjából főleg gyakorlat pilóta meg tudja határozni, hogy milyen magasságban merre megy a balon. És ezeket a különböző áramlásokat kihasználva lehet nagyon-nagyon pontosan repülni a balonba, szerencsés esetben. Hát ha mi szerencsé, akkor mi szerencsé. Parancsolj.
Akkor kérdezzetek.
Az indítása a balonnak olyan értelemben, hogy amikor még nincs benne meleg levegő, akkor az hogyan történik?
Úgy történik, hogy De autón szállítjuk az egész felszerelést, és amikor lepakolunk, akkor összeszereljük a kosarat, gondolát, berakjuk a gázpalackokat, tetejére felszereljük az égőt, nagyjából úgy néz ki, mint ez az állvány. És kipróbáljuk, tehát hogy nincs a gázszivárgás, nincs, minden rendben van, és utána leborítjuk oldalára a kosarat, és előtte kiterítjük a balont, az egész nagy felületet kiterítjük a földön, és utána egy ventilátorral, hideg levegővel felfújjuk. Addig tartani kell a száját, ahol beáramlik a levegő, és hideg levegővel felfújjuk úgy, hogy biztonságos nagyságú legyen, hogy biztonságosan bele lehessen fűteni. És a felfűtés közben áll fel a kupola, és amikor felállt, akkor lehet beszállni az utasoknak a pilotán kívül. Így történik tehát.
Mondjuk egy ilyen 2500 köbméteres balont mennyi idő alatt lehet felállítani?
Hát durván a lusta embereknek, mert én vagyok jó csapattal, a fél óra alatt.
Tehát akkor viszonylag elég gyorsan.
Persze. Tehát egy versenyen egy ilyen 1500-ös köbmétert 10-15 perc alatt felállít a pilótának a segítője.
Balonnak az anyagáról lett?
Hogyne. Műanyag, poliészter. Egy folyam, lepoliszter inkább. Hát elvileg nulla légát ereszt, hogy gyakorlatilag nem annyira. Tulajdonképpen az, mint az orkán kapát, tehát amit ők a szélcsekik, amik...
És a szegesztett fillesztésekkel
vart. Vart, sőt, célával vart. Ilyen dupla-tripla hajtással, tehát ilyen aláhajtott, innen-onnan aláhajtott, és azt cikcakkal megvart, utána meg rendes varással megerősített varással van összeállítva, és utána a varásokat én úgynevezett köperszalagokkal, amit a koptatva nadrág szélén köperszalagokkal megerősítik keresztbe hosszával, hogyha netán hasad valahol a balon, akkor ne tudjon széthasadni az egész, hanem csak egy cikkely szakad ki. Úgyhogy az a víz benne, hogy ugye, mint légijármű, rendes hajsomozott légijármű olyan, mint egy Boeing, tehát a hatóság szemében ugyanazok az előírások vonatkoznak rá, mint légijármű, minősített anyagnak kell lenni ennek a poliészter anyagnak, és amíg volt Magyarországon ilyen műanyag textilia gyártás, nevetve mesét az egyik tervezőmérnökről, hogy hát persze kiállítjuk ezt a bizonylatot, meg reális is, de egy konfekciógyár sokkal szigorúbb az átvételnél, mint önök. Hát ott sokkal komolyabb egy széljackinek az anyag meghatározása, csak arra nem állítanak ki műbizonylatot. De a varás, nem a varás, a szövés pontosságát, hát ugye divat szakma. Ott nem engedhető meg, hogy kicsit szétszúrszott szár, vagy ilyesmi legyen.
Jó, navigációval kapcsolatban kérdezném, hogy említette, hogy egy rimmal töltött balon ad segítséget, hogy a pontot a szélirány meghatározásában. Van arra valamilyen műszer, amivel meg tudja határozni a magasságát?
Mert persze, hogy a földmérnökök használnak.
Tehát ilyen prizmás távolságban.
Persze. Na most ma már nem csak azt használjuk, hanem az össze van kapcsolva egy számítógéppel. Ez a meteor balon, ez ki van súlyozva pontosan. Tehát az emelkedés sebességét tudjuk, nem csak szemre látjuk, hanem pontosan meghatározható. És akkor nézzük a balont, közben a számítógép megméri az időt, és az adja az elsodrást, tehát a szélsebességét. De hát a főleg a gyenge szerek azért nagyon meg tudnak tréfálni. Tehát jártam, hogy mondom, 3 évig repültem valamit, mert utána is repültem, csak akkor minden nap. Hogy a parton, mert a Zamárdiba felengedtem a balont, elindult délnek, este volt, tehát napjuk előtt. Az igazság, hogy a nagyon kényes a meteorológiára a balon, tehát általában csak hajnalban, napkelte után, vagy napnyugta előtt. Tehát hajnalban vagy az esti órákban célszerű repülni vele. Máskor is lehet, csak emlékezetesen. És felengedtem a balont, elindul délnek, nem mondom, ez pont jó lesz. Látjuk a balont, mert ott vagyunk a parton, majdnem. Látjuk a balont, bocsánat, Balatont, mert ott vagyunk a parton, de biztonságosan megyünk szárazföld felé. Elindult arra, felszállunk a víz felé, úgyhogy tehát van ilyen, hogy akár 180 fokot is fordul a szél. Természetesen a tó körüli áramlás volt ez, tehát amikor már megszűnt a szél hatása, és akkor a víznek a melege ugye száll fel a levegőbe, és akkor a partról megbeszívja a hideg levegőt. Ezért aztán a túlsó oldalra se jutottam ki, mert ott is ugyanez a hatás érvényesült, úgyhogy szépen ott a víz fölött szakáztunk egy darabig. De aztán szerencsésen sikerült, nem tudom mennyire ismerik a Balaton, elindultunk keleti irányba, tehát átmentünk szembe, Füredre, és akkor ott a part előtt egy 5-600 méterre megálltunk, és akkor onnan elindultunk a keleti irányba. Hát ez elég nagy itten, de előbb-utóbb ott lesz Almádinak, van egy kis félszigete, majd ott. Hát ott nem lehetett leszállni, mert tele volt házakkal, tehát képtelenség ott leszállni. Aztán mentünk egészen a szélig, ott van egy ilyen öböl, úgy hívják a fűzfői öböl. Hát ott sem mentünk el egyenesen, hanem ott szépen befordult a fűzfői öbölbe. Sőt, a fűzfői öböl végén van egy kikötő, egy vitorlás kikötő, abban is pont a közepén mentünk. Hát ahogy a Murphy megírja, természetesen akkor már lement a nap. Mondjuk egyetlen egy előnye volna ennek, balomból nagyon rossz éjszaka repülni, mert hát egyrészt a tereptárgyakat ugye nem nagyon látja az ember, azért mert sötét van, másrészt azért mert a fűtés, a láng elvakítja az ember, tehát szinte mire visszatér a látás, addig már megint fűteni kell, tehát nagyon-nagyon-nagyon rosszul lehet éjszaka repülni, de hát ugye vízfölött ott nem volt villanyvezeték, tehát ott bátran mehetett az ember, és akkor ott az öbölbe hajósok már nagyba italoztak, amikor ott megjelentük fölöttük, és akkor azok, van egy ilyen navigációs dobókötél a balonba, azt ledobva azok húztak le a kikötőbe, és ott szálltunk le. És a nagy élményre természetesen csatlakoztuk az italozó társasághoz.
És ilyenkor, hogyha nem megfelelő helyen szállnak le, hát a végeredményben a lebegő ugye előbb-utóbb kikerül a balonból, hát az ráfekszik a vízre, azt aztán munka kiszedni onnan.
Egyrészt munka kiszedni, másrészt torzul. Tehát ugye iszonyú súly, ami benne van. Tehát, hogy húzza ki az ember, hát megnyúlik az anyag. Tehát persze vannak olyan balonok, amik vízbe estek, és még repültek is velük, de nem sokáig. Tehát az elég hamar tönkre megy már a víz súlya miatt. Még a legügyesebb az a kollégám volt, aki sírva bár, de ketté vágta a balonját, tehát hosszába végighasította, hogy kifolyjon belőle a víz, de hát természetesen az sem folyt ki, annyira ott is különböző zsákok képződtek, és aztán úgy, hát annak se lett hosszú élete.
Pedig hát egy ilyen balon azért több 10 millió forint, úgy tudom.
Nem több 10 millió, de egy, igen. Tehát több millió forint. Igen, van 10 körül van az ára.
Tehát ez a 2500-as, ugye, de hát vannak jóval nagyobbak is.
Hát az úgy drágábbak, igen. De nem olyan sokkal, tehát tulajdonképpen van 10-11 néhány millió. Hát leszámítva a 20 személyes balonokat, tehát azok nyilván drágábbak. Nagyobb a kosár, nagyobb az égő.
Most az ember úgy gondolná, hogy hát aminél sok madzag van, hát biztos azokat kell húzigálni, hogy forduljon, kanyarodjon, vagy egyéb ilyen dolgot csináljon, ez igaz?
Nem. Abszolút nem. Abszolút nem igaz. Nem lehet, így nem lehet irányítani. A modernebb balonoknál, Németországban például utas csak ilyen balonnal lehet szállítani, szelepek vannak a kupola oldalán. Tehát amit kinyit az ember, és a kiáramló levegő tolja el, vagy fordítja meg, de ez csak arra jó, hogy mint olyan villanyvezeték fölül levigye. Tehát nem az, hogy valami komoly irányt ad neki, meg mint olyan versenyen arra lenne jó, hogy mint olyan egy 10 méterrel odébb vigye a balon, de verseny nem szabad használni ezt a tolóréses balont.
Tehát akkor magyarán nem lehet irányítani a hőlégballont a levegőben?
Dehogy nem. jobba kellene a Jóistennel, meg a meteorológussal is.
Tehát akkor végeredményben csak az
emelkedést és a... száma, tehát ismerik a meteorológiát és a légáramlásokat kell számolni, és azzal lehet irányítani.
És akkor a süllyedést és az emelkedést lehet
az abszolút lehet,
szabályozni.
Igen.
Hogyha valami miatt gyorsan süllyedni kellene, akkor a kupolából ki lehet nyitni valamit, hogy gyorsabban kimenjen a levegő?
Igen, sőt a leszállást neki is kell nyitni, tehát a tetején van egy, úgy hívják, hogy dugó, egy, tehát ott ki van vágva a teteje, és egy annál nagyobb textil kör van alatta, amit a meleg levegő rászorít, meg azért biztonság kedvéért, igen, tépőzárra és rá is van varva, hogy nagyon ne essen be a dugó, könnyen, csak akkor, ha a pilóta akarja, de egy csiga segítségével lehúz, és akkor kiáramlik belőle a levegő. Ezt ki lehet nyitni fent magasan is, hát nem sokan merik, mert ha nem húzza túl az ember a holdponton, akkor a meleg levegő visszazárja, és akkor valóban gyorsan tud süllyedni. Leszállásnál pedig úgy kell leszállni, hogy kihúzza a dugót, és akkor kimegy belőle a levegő. Hiszen, ha erősebb szélbe, vagy ha nem ürül le gyorsan a kupola, akkor ilyen fél gömb formájába belekap a szél, és hogy szoktam mondani, akkor a felületet ad ilyen 2000 négyzetmétert, mint a fél balatoni vitorlás flotta. Tehát persze, hogy ott vonszolódik a földön, amíg meg nem unja a szél, mert a pilóta már hiába csinál akármit olyankor. Tehát a pilótának előtte van dolga, hogy leülítse a kupolát és lefektesse időben.
Van-e meghatározott adat arra, hogy mi lett a leggyorsabb emelkedés, tehát másodpercenként mondjuk, hogy a süllyedés? Tehát van-e ilyen...
Hogyne, van. Tehát egy átlag balonnal 4-5 méteres emelkedés az már durva. Az már sok, tehát olyan 3 méterig, 2-3 méter per szekundum, ami nem terheli meg az anyagot, és kellemes emelkedés. Süllyedésbe, hát ott még a 4-5 méter az még elmegy, tehát az még nem veszélyes. De vannak ilyen csepp alakú versenybalonok, tehát egy személyes balonok, és ugye áramlás szempontjából kedvezőbbek, mint a hagyományos építésű gömbbalonokkal, azzal bizony 10-12 méter per szekundummal lehet oda-vissza, tehát föl is le is.
És a leérkezésnél én kicsit sok hallanám, hogy másodperc alatt 4-5 méter zuhanva érkezünk földre. Hogy lehet lelassítani? Vagy
mindenképpen fűteni kell, tehát akár hogyan süllyed az ember, vagy emelkedik, mindig fűteni kell. Csak más ritmusban, tehát nyilvánvaló egyenes repülésben, ahogy mondtam, mondjuk 3-5 másodpercenként, ha emelkedni akarok, akkor 2-3 másodpercenként, ha süllyedni akarok, akkor megint csak időjárás függvénye. Tehát 5-6 másodpercenként, de mindenképpen fűteni kell, mindig, hogy nem azért, hogy ne gyorsuljon tovább, mert nem tud tovább gyorsulni a balon, hanem hogy meglegyen benne a levegő nyomása. Tehát, hogy nehogy leűrüljön, mert akkor becsukódik a szája, és akkor baj van. Tehát ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő telítettsége a balonnak, akkor bizony bele mindig fűteni kell. És hát ugye az ügyes pilóta az úgy csinálja, hogy a földet érés előtt lassítja a süllyedést, és hát ott az út fölött, hogy biztonságos helyen, ahol van, ott fejezébe is húzza ki a dugót. Tehát pontosan le lehet vele szállni, és szinte 0 méter per szekundomos vezetés is a veszélye.
Tehát akkor magyarán nincsen becsapódás, ugye ezt szerettem oda kérdezni.
Ha elszúrja a pilóta, akkor van.
És akkor...
Meg hogyha olyan a helyzet, tehát van amikor kényszerhelyzet van, és ide le kell szállni, és kész.
Milyen technika van, akkor tudja az ember, hogy jól becsapódik, akkor leül, vagy ugrik egyet, amikor... Vagy...
Igen. Nem. Tehát egyrészt tele van mindenféle kemény dolgokkal, gázpalackokkal a kosár. Vannak belül fülek, ahol lehet kapaszkodni. Azt a finom leszállásnál is megkérdezem belőle az utasokat, hogy kapaszkodjanak. Tehát lehetőleg úgy, hogy ne verődjön neki a gázpalacnak. két kézzel kapaszkodnia kell, és azt szoktuk mondani, hogy rogyassza be egy kicsit a lábát. Tehát ne üljön le, mert akkor... Úgy van. Tehát akkor segrelülhet könnyen, és akkor már is gerincsérülés lehet. Tehát szépen rogyasztott lábbal el kell viselni azt a ütődést, ami van, és hogyha utána felborul a kosár, és vonszolódik a földön, nagyon-nagyon fontos, hogy ne szálljon ki senki. Ne essen ki, kiszállni se szálljon ki, meg esni se essen ki. Senki, mert ezzel megkönnyebbül az egész teher, és elképzelhető, hogy újra felugrik a balon, anélkül, hogy meg lenne megfelelő felhajtó ereje, tehát az ugrás után visszaesik, és akkor egy csúnya nagyot esnek azok, akik benn maradnak a kosárban. Tehát, de általában ezek ritka esetek, tehát általában az ember úgy igyekszik leszállni, hogy ne legyen ilyen extrém körülmény, hanem szépen oda simulva, de tagadható tény, hogy előfordul, és nem lehet azt mondani, hogy a felszállásnál, hogy azt mondom, hogy biztos, hogy simán szállunk be. A balonrepülésben az az érdekes és az a szép, azért van például nagyon sok forgalmi pilóta balonos, mert a repülésben az a szép, hogy ott minden meg van határozva, minden precíz. Ki kell szolgálni a gépet. Tehát megvan, hogy milyen teljesítménnyel, milyen légköri körülmények között, mekkora távolságot teszek meg, és tudom, hogy ekkor szálltam fel, akkor fogok leszállni ott. A balonban ugyan lehet tervezni, hiszen mondtam, hogy pontosan rá tudunk repülni célokra, de nem 100%. Tehát ezerszer van az, hogy az ember elhatároz valamit, aztán utána a menet közben meg kell változtatni a tervet. Aztán újra megváltoztatni. Tehát megyek leszállni egy gyönyörű, szép zöld fűre, aztán látom, hogy ez nem zöld fű, hanem egy mocsár. Tehát nyilvánvalóan tovább megyek. Meg hát hasonló, mit tudom, alatt a mögött egy vaddisznó. Hát akkor is inkább nem barátkozok el annyira, majd az állatkertbe megnézem. Tehát ezer oka van annak, hogy felül kell írni néha az ember elhatározását. Tehát mindig új és új elhatározásra és tervre késznek kell lenni az embernek. Ez nem változtatja meg azt az alapszabályt, hogy ha egyszer már igazán elhatároztam, hogy leszállok, tehát nem az, hogy megközelítettem a területet és észreveszem, hanem ha elindítok egy folyamatot, a repülésben minden ütőjönnek, hát az életben is úgy kellene lenni, akkor azt végrehajtom. Tehát egy nem befejezett folyamat az veszélyhelyzettel jár. De mondom, ez nem ugyanaz, mint amikor a megközelítés után az ember új elhatározást csinál. Tehát, hogyha ha azt mondom, hogy az a terület alkalmas a leszállásra, nincs vaddisznó alattam, akkor ott végre kell hajtani a leszállási procedúrát.
Kérdezzetek?
És az ilyen kóborlások, mondjuk így, amikor a ballon váratlanul egészen más irányba vagy, mint amit a pilóta.
Meg kell oldani, mint ahogy mondtam, hogy új, tehát mint ahogy a Balatonon jártam.
Igen, a földi személyzet olyankor.
Én utána. Rádió kapcsolat van velünk.
És akkor ők is cikcakkoznak, motorcsónak, meg a terepjáró?
Hát vagy megkerült a Balaton, nem olyan nagy, de terepjáró persze. Nyugatiak járnak személyautókkal, ott úgy látszik a földutak is jobbak. Nálunk általában a földutak se olyan jók, de nem is a földutakon van a bejárat, hanem a probléma, hanem a bejáratokkal. Tehát ahogy lemegy az út a betonútról, ott ráadásul fa van, egész biztos, hogy kátyú van alatta. Tehát ugye nem egyszer van úgy, hogy gyengébb terepjárónál is az ember megnézi, hogy ne is közködjünk vele be a faluba traktor, azt tud kihúzni. Tehát nálunk bizony olyan a talaj, hogy terepjáró hasznosa van. Nem mindenkinek van, azok is túlélik, de sokkal macerásabb nekik a követés, mint a terepjáróval. Viszont sokkal olcsóbb, mert a terepjárók többet fogyasztanak.
Mennyi ideig tart egy ilyen balont összecsomagolni a végén?
Nem csak fél óra körülbelül. Hát például egy rendkívül időigényes dolog a levegőt kinyomni belőle, ami drága pénzért belepumpáltunk, azt utána úgy tuszkoljuk ki belőle, főleg szélcsendben rettentő nehéz. Tehát a szélcsendben, amikor a szél maga nem üríti le, hanem kituszkolni belőle azt a 2-3 ezer köbméter levegőt, hát macerás dolog. De egy fél óra alatt körülbelül össze lehet csomagolni.
És akkor azt úgy nyomják, hogy így megpróbálják szét húzni?
Nem. Azt úgy nyomjuk ki, hogy egyrészt, igen, tehát egyrészt össze nem hajtogatjuk, hanem inkább gyűrjük, de persze óvatosan a kupolát, tehát hogy ne hajoljon egymásra. Tehát egy hosszú csíkot csinálunk belőle, az már elég macerás, hogy ha a szélcsend van, tehát hogy kimenjen a levegő.
A hosszú csík ez egy ilyen kettéhajtás?
Mondom, nem, nincs hajtás, gyűrés van, tehát betolni közép felé. Egy hosszú csík van belőle, és akkor a végén elkezdjük összecsavarni, tehát a tetején a repülés közben, elkezdjük összecsavarni, azt nyilván az alján nyomja ki a levegőt, betesszük a zsákba, és persze eredetileg nem fér be, a fele se fér be a zsákba, így levegővel nem teredesz a levegőt, és akkor ráülünk, azt ott ülünk rajta, és akkor mondjuk, hogy nem pihenünk, hanem dolgozunk, most mondjuk ki a levegőt.
Akkor ebben az utasok is részt vesznek, mindenki?
Hát élvezik is általában, tehát ez a hozzátartozik a kalandhoz.
Mekkora összecsomagolva egy ilyen ballon?
Nem, mint ez az asztal körülbelül.
Csak?
Igen.
Tehát ez az asztal mondjuk egy köbméter lehet
kb. Igen, azt a 2-3 ezret tartják.
Össze lehet tenni?
Hát muszáj.
És a zsinórzat, mert hát az is az
jelentős. Nincs sok zsinórzat, tehát körülbelül hát 8 vagy 6 drótkötél van. 8 inkább. 8 drótkötél van, tehát ami hozzá van varva ezek a hosszanti köpeszalagokhoz, azok tartják hát ezek a gondolában vannak, úgyhogy keresztbe mennek a gondola alján, tehát nincs megszakítva, tehát egy drótkötél két helyen csatlakozik a ballonkupolához. Hát szakadás ugye ne legyen, és hát így ezekkel a kötelekkel van rögzítve, de mondom, ezek csak teherviselők, tehát ezekkel irányít, ezek meg se lehet mozdítani, mert nehéz. Tehát ezek csak teherviselők.
És a kosár az mekkora, milyen magas, mit érdemes tudni róla?
Megint csak azt mondom, hogy leginkább ehhez a asztalhoz hasonló, csak lukasokban. Tehát egyszer egy méteres egy versenyzői kosár, és akkor másfélszer másfél méteres kosárban már 4 utazhatnak. Hát a 10-20 személyesekkel nyilván nagyobb akkor.
Akkor ez elég szűkös.
Szoktam mondani, hogy ha nem csinos kislány van benne, akkor nem is kell egymáshoz érnünk, tehát el tudunk helyezkedni benne. De fiatal asszony esetében ugye azt mondjuk, hogy hát szűk a
hely. És milyen magas az oldala?
Hát mennyi? 1,5 méter körülbelül.
Tehát mondjuk az biztonságos, tehát a
kiesni nem lehet benne. Uh-huh. Abszolút.
És milyen érzés fentről lenézni? Nyilván ezt nehéz elmondani, mert megtapasztalni kell. Szép ott fent lenni? Mi az, ami megfogja az ember?
Szép minden, a szabadság. A szabadság fogja meg az ember. Tehát az a szép benne, hogy egyrészt fölmegyünk, és érezzük a tiszta levegőt. Tehát amit nem kell mindjárt a látvány, hanem érzi az ember a tiszta levegőt, hogy a látványt is hozzátenek. Van ilyen inverziós zóna, tehát amíg a lenti levegő fel tud áramlani, és ott megállott, kiegyenlítődik, ez egy szürke sáv szokott lenni, a fölé emelkedik az ember, akkor szívhatja az igazi tiszta levegőt, mint csak a magas hegyekben se érezheti így ennyire tisztának. Annyira koszos ez a levegő, amit most, ha kinézünk, mondjuk, hogy milyen szép idő van, hogyha röpülővel az ember közeledik Pest felé, akkor szerte szét lát, mint tudom, 20-30-50 kilométert, attól függ, hogy milyen tiszta levegő. Pest fölött meg egy szürke gomoly van, tehát egyszerűen egész közel kell érni ahhoz, hogy látszódjon. Tehát Tehát amikor ebből a mocskos levegőből kiemelkedünk, az jó érzés. Nagyon jó persze a látvány is. Hát hideg front utáni időben, amikor egészen tiszta levegő, a eső kimossa a párát, néha 100 km-rel lehet látni. Tehát például a Balaton, ami 80 km, csináltam felvételt a keleti parton felszállva, hogy hát nem azt mondom, hogy tisztán látszott ott hévíz, de ugye a partvonalát lehetett látni fényképen, hogy ott ér véget a 80 km-es Balaton. A hegyeket meg hát nagyon messziről, tehát a Tátrát, meg a mi hegyeinket, hát azt igen messziről lehet látni. Ez a magasságban a szép. Ugyanakkor a balon, ami sajátossága a többi repülőgéphez képest, hogy alacsonyan is lehet, meg szabad is vele repülni. Tehát még a repülővel 300 méter alatt szigorúan tilos repülni, hiszen amikor a anyuka úgy engedi el a fiát, a pilóta fiát, hogy kisfiam csak lassan és alacsonyan repüljé, az életveszélyes dolog. Tehát a sebesség adja ugye az áramlást, és a magasság pedig az, hogy lehet választani, hogy hova teszel a gépet, hogyha gondja van. A balonnal pedig lehet egy méteren repülni, vagy annyi se. Például az, hát a magas iskolának mondjuk, de igazán nem, hiszen az alapképzésben tanítjuk a gyerekeknek, úgy hívjuk, hogy címerezés, ugye hát ez a mezőgazdaságot, aki ismeri, az
van
a kukorica, igen. Tehát mi nem kötélre csináljuk, mint az a vidékek, hanem úgy úszik a balon kosár, a kukorica vagy a gabona, vagy gabonában még szebb tetején, hogy nem okoz benne kárt, mint egy némely ügyetlen kolléga, hanem csak úgy simítja az alját, hogy hallja, hogy kopog az alján a növényzet. A gabonánál még gyengébb szárú, mint a kukorica, az olyan, mint egy hajó mögötti örvény, tehát hogy örvénylik a növényzet a kosár mögött. Meg hát a másik alacsony repülés, amikor nem ilyen, mert hát ez egy macerás dolog, amikor 20-30 méterre repül az ember, hát akkor meg ott van a őzikék, a nyuszik, meg a vadisznók között, amelyik nem tud felmászni hozzánk. Tehát a vadak között az az érdekes...
Azok
félnek? Ezt akartam mondani. Az az érdekes, hogy lakott település fölött nekünk is minimum 300 méteren kell menni, de az emberben jó érzés van, akkor inkább magasabban indul fölé, és akkor inkább ott süllyed, hogy ritkábban kelljen fűteni. Iszonyúan megijednek a házi állatok. Tehát szoktam mondani, hogy a kutya azért ugott, mert azt hiszi, hogy egy nagy hold vagyunk, és nincs itt az ideje, mint keresünk mi. De borzasztóan megijednek. Tehát a libák összetapossák egymást, birkák, Goldmark védjegyet megcsinálják. Tehát nagyon, és hát sajnos a nagyobb állatok, lovak nagyon ijedősek. Tehát nagyon vigyázni kell velük, nagyon óvatosan lehet megkezdődni. Míg a vadak egész mások. Tehát az őzike meghallja azt a iszonyú dörgő hangot, mert nagyon hangos az égő, akkor megriad, elkezd szaladni. Aztán amikor abban marad a fűtés, akkor megáll, és akkor nézd, hogy na mi van. És amikor másodszor, harmadszorra hallja meg, akkor már nem szalad el. Érdekes.
Na bolyosan, amikor megszokják, hogy ott jár a vonat, égen, nem bántja őket, égen, mindig elmegy, égen, akkor nem jelent veszély.
A vadisznó meg kifejezetten oda jön.
Hát az méretben gondolja, hogy ez a jó elgőfél.
Milyen
folyó
van benne?
Na, kérdezzetek.
Hát az az igazság, hogy volt már vadász, vagyok én is voltam vadászak, én az őzikék pártján voltam, és nem sokáig. De volt már vadász barátom, aki mondta, hogy vigyem el, mert hogy micsoda remek lehetős, micsoda magas lesz. Hát mondom, és Széchenyi Istvánt, vagy hasonlót nem olvasta, hogy vadászetika is van a világon, hogy meg kell adni a vadnak is az esélyt, hogy onnan fentről persze marha könnyű lenne lelőni, mert hiszen oda jön. és akkor mit csinálsz vele? Tehát az nem egy becserkészés. Szépen menjél ki sétálni, és ott cserkészben van a olvasanyomokat, és akkor úgy lehetne a balokból akar lelőni, úgyhogy nem vittem el egy vadász se puskával. Puskáinkra segítem.
Egy ilyen alkalommal mennyi ideig tud fönt maradni?
Hát ez nagyon függ a balon élettartalmával. Úgy számoljuk, hogy egy 23 kilós palaszgázzal 30-40 percig. Tehát általában 4 palaszt van egy kosárba, egy átlagos méretű kosárba. Tehát ez azt jelenti, hogy egy bő 2 órát lehetne fennmaradni, de van egy biztonságos navigációs tartalék, ami legalább 40 perces tartalékot kell, hogy megtartson ember. Tehát azzal már ne repüljön, ha nem muszáj. Úgyhogy egy óra, másfél óra. Tehát az utolsó repüléseknél 1 órát vár az ember. Az néha másfél óra, mert ha nem találok el szállóhelyet, akkor tovább megyünk, tehát 1 órát. Az egy átlag repülés. Meg a hobbi repülés is kb. Másfél óra. Tehát nem olyan utasok, nem pénzről van szó, hanem csak jól akarjuk érezni magunkat.
És mennyibe kerül, ha valaki meg szeretné fizetni?
Olcsó. Hát a mai árak, én már nem repülök egy éve, tehát nálam úgy volt, hogy ha 2, inkább 3 ember jött, akkor 2 embernél 30 ezer, 3 embernél 25 ezer forint fejenként. És az igaz, hogy ebben nem sok haszon van. Hát olyan borzasztó drága ez a...
4 palaszgáz.
Az se kevés.
Az se kevés.
De a kocsiba a benzin, a balonnak a állandó javítása, felülvizsgálata, tehát sok biztosítás, ugye tiszteletre nem méltó egészségügyi miniszterasszonyunk annak idején, nem tudom, melyik kormányban, amit ugye a rendszert váltott.
Csehák.
Nem, milyen? Az SZDSZ-es. Ágnes, igen.
Ja, a Horváth Ágnes.
Horváth Ágnes. Nem nagyon szeretjük. Az például kitalálta, hogy extrém sport. Na most én miután nagyon régóta baleseti vizsgáló vagyok, tudom, hogy a legbiztonságosabb repülősport ez. De ő kitalálta, hogy extrém sport, ezért plusz biztosítással kell kötelezni. Olyan mértékű plusz biztosításra, hogy nem ez az extra, amit a Horváth Ágnes talált ki, hanem az alapbiztosítás is olyan magas egy személyre, hogy a németek meg az angolok tiltakoztak ellen, akik azért 10-szer annyit keresnek.
Mert törepült a Horváth Ágnes, hogy
hasra
ült.
Nem, egész pontosan megmondom, hogy valószínűleg egy új autót vagy villát kapott ajándékba, mert megjelent a törvény, és másnap megjelent nálam a generáli biztosítónak az embere, megtette az ajánlatát, és olvastam, hogy egy az egybe ugyanaz volt a biztosítási szöveg, mint a törvény. Bocsánat, rendelet, nem törvény. Rendeleti szöveg. Na most nem valószínű, hogy ők egy éjszaka lemásolták, sokkal valószínűbb, hogy Ágnes asszony másolta el a biztosítónak a papírját. Úgyhogy...
Te magyarán azt jelenti, hogy akkor az utast, akit szállítanak, annak biztosítást kell
kérni? Igen, magas biztosítás. Nem, a pilotának kell gondoskodni róla, hogy a utasnak legyen biztosítása. Méghozzá én szoktam mondani, hogy általában nők repülnek. Érdekes mondani, nők sokat bátrabbak, mint a férfiak. Nem merem elmondani apunak, hogy milyen magas összegre van biztosítva az asszony, mert akkor lehet, hogy kiszúrna a balat.
De a 25-30 ezerben benne van a biztosításnak a díja?
Minden benne van.
Abban minden.
A hatósági szabályozás érdekel engem, hogy gyakorlatilag mindenki arra repül, amerre akar, vagy be kell jelenteni esetleg előre a repülés.
Tehát ez úgy van, hogy a rendszerváltás előtt minden repülés pontosan meg kellett tervezni. Balonnál elfogadták azt, hogy nem útvonalat adott meg az ember, hanem területet. Tehát mondtam, hogy itt szállok fel, ezen a ponton szállok fel, és akkor kérek egy 10 vagy 15 vagy 20 kilométeres kört, és akkor azon a körön belül lébeszolhattam. Ma már úgy van, hogy vannak korlátozott, illetve tiltott légterek, azok régen is voltak. Azokon kívül 1200 méteres magasság alatt nem kell bejelentkezni. Nem rossz, ha bejelenti az ember, mert nem engedélyt kérek, mint régen, hanem csak elmondom, hogy ott vagyok. Tehát, ha más arra repül, akkor figyelmeztetik, hogy ha letem nem akar kinézni a repülőből, akkor azért nézzen ki, mert itt valahol van egy hőlégbalon. Tehát mindig be lehet jelenteni a tájékoztatónak, és 1200 méter alatt szabad a repülés. 1200 méter fölött is szabad, csak akkor már állandó rádió összekötetés kell, meg úgy nevezett transpondernek kell lenni, ami egy válaszjeladó. Tehát ha az irányító rá sugározza a radarjelet, akkor ő vissza jelzi, hogyha a filmeken látták az irányító torkok, ilyen fényes pöttyök jelennek meg a irányítónak a képernyőjén. Ezek úgy mondják, hogy repülőgépek, hát nem repülőgépek, hanem válaszjeladók, tehát ami bármiből be lehet szerelni. Tehát a tiltott, korlátozott légterek pedig, hát ugye régen többnyire a laktanyák voltak, meg ilyesmik, hát azok már nem tiltottak. Hát a korlátozott a lőtér, ami ma is veszélyes, tehát az, hogyha térképen fel van tüntetve, hogy hol vannak lőterek, tehát ha a lőtér közelében van, akkor jobb, ha felhívja az irányítást, hogy ma dolgozik-e az a lőtér, mert hát nem az, hogy kirukasztják a valamit, mert nem rukasztják ki, de ha leállítják a lövészetet, akkor az elég drága bírságot jelent a pilótának. A másik, a legnagyobb korlátozás pedig a természetvédelmi területek. Tehát teljesen érthető dolog, hogy felzavarja az ember a madarakat, a vadmadarakat. Ott hagyják a fészket, és a legtöbb vadmadár nem tér vissza rá. Tehát ha egyszer elhagyta a fészket, akkor elijedzik onnan, akkor nem tér vissza rá. Ezért nagyon szigorúak a természetvédelmi. Jó napot kívánok! Nem. Itt van egy nagyobb terem, tessék oda menni.
Reméljük, holat keresem.
Ja, én vagyok.
Szilárd, jöjjön.
Ja, jó napot, jöjjön, foglaljon a helyet.
Szia! És te hogy az? Sötétben is.
Azért van tapsodni, hogy nincs benének. Hát köszönöm szépen, hogy...
Hát folytatjuk még egy tovább. Na, hogyha így megjártunk, akkor megnézem közben, hát számolatban. Még van, vagy 20 percünk.
Igen, előbb jöttem egy kicsit a biztonság kedvére.
Jó, nyugodtan foglaljon el. Egy ilyen utasokkal történő repülés során milyen magasra szoktak maximum felmenni, és ott mennyivel van hűvösebb, mint lent? Tehát hogy kell felöltözni annak, aki egy ilyen útra indul?
Azt szoktam mondani úgy, mintha kirándulni menne, tehát semmi különleges nincsen. Ha a nemzetközi műrékkört nézzük, tehát ami nagyon ritkán van, akkor 6-10 fokkal süllyed a levegő 100 méterenként. Tehát ha felmegyünk 1000 méterre, amire vagy felmegyünk, vagy nem általában fel, inkább van 6-800 méterig emelkedünk fel, hogy azért lehessen nézni, 4-5 fokkal van hűvösebb, mint a Földön. De gyakran még ennyivel sincs, hiszen mesétem, hogy van ez a inverziós réteg, ahol néha fent vagy tartja ezt a hőmérsékletet, vagy még esetleg melegebb is van. De megint csak nem olyan, hogy érezhető, tehát 1-2 Celsius fokot nem igyemez. Tehát ha olyan ruhában jön, amiben kirándulni szokott menni, akkor teljesen korrektan van.
És hát mivel gondolom, ugye mondta, hogy túl gyorsan nem is mehet egy légballon, hát 20-25 km/h sebességgel.
Hát ez már egy elég jelentős sebesség, akkor már ritkán viszünk utasokat hajnalra. Ezért mondtam azt, hogy inkább hajnalban, tehát már reggeli, még nem indulnak be a heves légmozgások, hogy az esti a nap nyugta előtti viszonylagos szép csendbe szoknak inkább repülni. A szél csend az borzasztó, a nulla szél, tehát az őrítő, amikor nem megyünk sehova, de még csak nem is biztonságos, mert általában egy drótán fölött áll meg az ember. de az erős szél az hát ezt korlában lehet tartani, tehát az ember meg tudja választani, hogy milyen erős szélig megy el. A gyenge szélben egy tragikomikus példám volt, hogy általában a német utasok azok úgy csinálták mindenféle rábeszélésem ellenére, hogy miután azért nekik is elég drága volt ez a repülés, akkor mint olyan 8000 forint volt, tehát nagyon régen. De hát azért két-három fős családnak azért már eléggé érzékelhető volt, és inkább az utolsó napokra hagyták a repülést, tehát amikor már látták, hogy mennyi pénzük marad. És két fiatal jött, hogy ők tulajdonképpen ők is a végére hagyták, mert mulatodni akartak, sikerült is nekik, de azért van ott annyi pénzük, hogy még valami extrém dolgot kipróbáljanak, és így gondoltak őrébalonra, hogy valami nagy kalandjuk legyen. Hát a Kiriti repülőtéren, az ott van Siófok alatt egy kicsit, Kiriti repülőtéren egyik sarkán felszálltunk, aztán egy óra múlva nem jutottunk el a másik sarkán. Úgyhogy szegényeknek ilyen extrém
portyukot
érte. Egy-két extrémitás azért volt benne.
Túl sikerült.
Ami emlékezetes volt nekik, hogy ott van egy krematórium a reptér mellett, a útkódán, és pont fölötte voltunk, amikor beindult. Úgyhogy a Vég úrnak a regényét nem ismerik, de azért én is azt a nevet adtam nekik, hogy a nagypapa füstje megcsapta őket. Az öreg papa, bocsánat, nem nagypapa.
Akkor ott végeredményben csak emelkedni tudtak, meg süllyedni. Hát, hogyha nem volt
meg szél. Hát egy picit sodrottunk, de az egész nem volt egy kilométer se, egy óra alatt.
Jó, kérdezzetek.
Az ilyen bemutatók, gondolok itt például a Velencei tó környékén, amikor szoktak tartani, ennek mi a szándéka, csak hogy megismerjék, vagy van, aki kedvet kap, és akkor ezzel komolyabban, tehát kell utánpótlás?
Hát nem kell utánpótlás. Tehát annyi utánpótlás van, amennyi kell. Tehát ezek a reklámok, ezek nem válaszolnak. Egyrészt szólnak a szponzoroknak, hogy ugye többnyire nem a pilóta veszi meg a kupolát, hanem valamelyik szponzorral megvetette, aminek fenn van a reklámja, és hogy azt bemutassa a népek előtt. Másrészt hát magát a rendezvényt. Tehát egy rendezvényt.
Tehát inkább programszerűen.
Igen, igen. Meg hát általában ott akkor nem pénzérviszerűen, illetve nem nekünk lecsapódó pénzérviszerűen, tehát a szponzorok általában küldenek oda embereket, barátokat, beosztottak magukat, és azokat visszük el úgy tömegbe. Hát egészen más érzés, amikor 10-20 balon között repül, vagy egyedül van. Ha egyedül van, akkor is szép lehet, hát minden észem, de hát azért 20 balon között ott bent lenne, az egészen más.
Milyen hangélmények vannak ott
fent? Iszonyat. Nem szokos. Dörgül, ugye hát. De meg lehet szokni. Gyerekek nagyon élvezik, de egész picik megijednek tőle. Tehát ugyancsak a Balatonon volt egy német anyuka, aki ilyen éves körüli gyerekkel akart repülni, és akkor mondtam, hogy én nem javaslom, hogy ne vigye el.
Vajon
és akkor mondom, ez meg fog ijedni. Tehát a 3-4-5 évesek már élvezik, de egy éves szezonnal ez meg fog ijedni. Nem, ő nagyon akar. És hát olyan volt a szél, hogy meg este közeledett, hogy nem tudom, tehát déli szél volt, éjszaka fújt, és Földváron lakott egy szállodában, és Földváron van egy gyönyörű magas part, ilyen természetvédelmi terület. Ott szálltunk fel, de közvetlen a Balaton mellett. És felszálltunk, a gyerek elkezdett üvölteni, fábszorult, és lekuporgott a kosár alján, anyuka meg ott mellett ott szirogatta. És hát a 3 évem egyik legszebb repülését produkáltam, mert mert Földváron szálltunk róla, és Badacsonynál szálltunk le, tehát Jápóba mentünk át a Balatonon. Szóval úgy könnyerültem neki, hogy legalább néha álljon fel is, és nézze ki, mert hát nagyon szép, de hát a gyerek nagyon megijed. A kicsik azok nagyon élvezik, azokat meg fogni kell, hogy nem ásszanak ki a kosárból. Nem mondtam, hogy kiesni nem lehet, de kimászni, persze lehet. De 4-5 évesek az, akkor már nagyon éve.
Hány éves lehetett a legidősebb?
Akit vittem?
Igen.
Hát, egyes.
Tehát még 70...
Hát 70 éves. Hát bőven 70, 80 vagy 80 fölött.
Egy-két emlékezetes történetet, ami valamiért nagyon furcsa volt, jó volt, rossz volt, hallhatunk-e?
Hát azt meséltem idáig. Emlékezetes történeteket. Tehát, igen, volt kellemetlen. Tehát volt olyan, hogy kötelező volt a most is kötelező, úgynevezett berepülést végrehajtani a balonokkal a gyártás után, tehát felkészült, és berepülő pilóta voltam, és akkor mentünk ki területre, Vác környékére, akkor közben a rádió mondta, hogy hidegfront közeledik. Mondom, gyerekek, akkor ezt napoljuk el, mert rossz idő lesz, úgy eszélek majd erősen. De hogy már kijöttek, meg munkából jöttek el, meg mit tudom én, hogy gyorsan csináljuk már meg minden. Hát elég buta voltam, hogy hagytam magam rábeszélni, felszálltunk. Akkor az volt a szabály, hogy egy tejernyőst is kell ugratni balonból berepülés közben, hogy viszonyul, ha súlycsökkenés van a balonban. Hát felszálltunk, megálltam az ég alján a hidegfronton. Itt szóltam az életemet. Kiugrattam az egyet, mondom, gyorsan felemelkedik, hogy gyorsan leszállom. Felemelkedtem, hogy egy tenyős ki tudjon ugrani, még kiugrattam. Aztán utána mondja a gyerek, amikor leírt a rádión, amikor még nem volt rádiótelefonunk, hogy annyival tolatott hátrafelé, mint amennyivel előre szokott menni, 30-al tudott előre menni az az ernyő. Hát ahhoz képest mi gyorsultunk, mert végül is több mint 100 km-es sebességgel haladtunk, és azzal a sebességgel is értem földet. Úgyhogy egyetlen egy dolog volt, amit néztem, hogy elég nagy terület legyen, mert úgy is vonszolódni fogunk, hogy ne akadjon el a balon valami villanydrótba, vagy a csoportba, vagy valamibe. Úgyhogy hülye módon törtem el a lábamat ott, hogy nem a földetérésnél, mert nem estünk mellett földetérésnél, hanem ahogy vonszolottunk, és én húztam a dugókötelet, hogy én nem tudok kapaszkodni, akkor térdeltem a kosár oldalán, és egy műszerdoboznak térdeltem neki, és az éles, ahogy így koszogottam a szonat, és közben elvágta a térdemet. De végül is nem szilánkos tört, hanem csak egy egyenes vágás volt. Tehát mégis nem volt egy hosszú betegállomány, de volt.
És a haverok mit szóltak ehhez az izgalmas
úthoz? Hát akkor tudtak, hogy repül a balon. Nekik tetszett, csak nekem nem annyira.
Gondolom, ilyenkor lépve a balesetvizsgáló, ugye jelentek
hát
az eseményt, és akkor...
És akkor a balesetvizsgáló mondja, hogy nem kellett volna felszállni ilyen időben.
Tudjuk.
Tehát nem az, hogy oldottad meg, mit tudom én, minek szálltál fel?
Ön is mond ilyeneket?
Természetesen.
Hát ott olyan egyébként másoknak, amikor
elmegy. Ezt mondom. Tehát nekünk az a szép ebbe a szakmában, idézőjelben, bocsánat, semmi se szép, ami van esetleg kapcsolatos, hogy mi nem a büntetés oldaláról vizsgáljuk. Tehát úgy mondja a törvény nem rendelt, nem törvény, hogy nem a személyi felelősség megállapítása a feladatunk, hanem az eseményből okulni kell, tehát a következtetéseket kell levonni. Tehát valóban ezt szoktam mondani, hogy hát másképp is meg lehetett volna oldani, mint hogy te csináltad most.
És ezt nem szankcionálják, hogyha az mi esemény nem jelentik be?
Hát
nem. Azt nem lehet
szankcionálni. Bűn, elem bűncselekmény, szabálytalanság.
Igen. A tolgás sportágot, ahol elég sok esemény, ami jelentene ebben. Konkrétan a sikróernyőzés.
Egész pontosan. De így is ők jelentik a legtöbbet, de sokat
sok is van.
Sokat sem nem.
Bocsánat, hogyha egy pillanatra magamhozzalkodom a szót. Mi nem csak a repülésben vagyunk kollégák, hanem a munkánkban is, mert én ugyanezt csinálom csak a közlekedés biztonsági szervezetnél, tehát nem a Magyar Repülőszövetségnél. És a siklóernyő pontosan ezért kezdtem, mert az a nagyon érdekes fajta ember, aki könnyű sérülés nem szenved. A siklóernyős az vagy halálos, vagy súlyos balesetet szenved. Ugyanis a könnyű sérülés nem jelenti be. Én nagyon láttam a saját szememmel, a siklóernyősöknek a kocsiján van rajta egy roncsbicikli. Úgyhogy mindegyik siklóernyős, aki biciklivel esett el, ott van a roncsbicikli helyszínen.
De egyébként, bocsáss meg, hogy szabadba állom. Egyébként az előbb idézett Ágnes asszony ebben nagy mértékben felelős, mert a siklóernyőzés is extrém sport. És a hülye tyúk nem azt mondta, hogy siklóernyőzés, hanem paplanernyőzés, ami ilyen szó nincsen. Ezt régen használtuk, amikor megjelentek a szögletes ernyők. Ilyen légi eszköz nincsen, de a törvényben ez van írva.
Hát valahonnan kimásoltak.
A hangfelvételben a hülye tyúk benne maradhat? Vagy kivágjuk?
Törülem. Hogy már? Ez a szilárd véleményem. Tehát azt jelenti az extrém sport, ha nincs neki extrém sport biztosítása, akkor a teljes kórházi költséget neki kell fedezni. Míg ha biciklivel esett el, tök részegen, akkor azt az állam fizeti azt a dolgot. Tehát akkor nem vizsgálják, hogy mennyire volt felelős, meg mennyire volt hülye, hogy mit vállalt, az nem. De hogyha valaki egy balonrepülés közben neki támaszkodik egy éres dolognak, akkor ő a felelős, mert extrém sportot űzött.
És ez a siklóernyőnél nem áll fel.
A siklóernyőnél is ugyanez van, tehát.
Nem extrém sportnak van.
De extrém sport. Mondom, a paplanernyőzésnek hívja.
Hát még hallottam, hogy arra hivatkoznak, hogy ez nem paplanernyő.
De, ez nem paplanernyő, de extrém sportnak van nyilván.
De a bírót nehéz megítetni most már. Való igaz, hogy amikor bejött ez a törvény, akkor én megmentettem egy motoros sárkányos embert, mert szintén motoros sárkány van a törvénybe írva, holott a repülési szabályok szerint az ultralight A1-es kategória, tehát azzal, amikor a orvos akarta adni a számlát nekik, nagyon sűrűsen megsérült, fejsérülése volt a kacáknak, mondtam a rokonságoknak, hogy vigyék be a törzskömjét, ez egy nem is motoros sárkány, hanem egy ultralight repülőgép, és megúszta. De ezt ma már nem igen lehet elsőtni.
A hőlégballonozásnál is biztosan vannak rekordok, magassági, távolsági, sebességi. Mit lehet erről tudni?
Hát a világrekord az 30 000 méter fölött van, a magyar rekord az 13 000 méter a magassági repülésbe. Ez az a különleges benne, szemben a világrekorddal, hogy ugyan készült rá a gyerek, hogy ezt megcsinálja, ezt a magassági repülést, nem is az első próbálkozására sikerült, de semmi extrém dolog nem volt nála. Tehát egy rendes balonnal, rendes felszereléssel nekivágott az ég voltnak, és aztán másodjára vagy harmadjára sikerült felemelkedni 13 000 méterre. Előtte is fel tudott volna emelkedni, csak szabálytiszteletből nem, tehát sodorod rá Ferihegyre, és akkor biztonságos távolságra, tehát vagy 40 km előtte leszáll, mert látta, hogyha tartja a emelkedést, akkor már gondot okoz ott. Utána meg az irányításokhoz gondolt neki.
De oda már kellett palack 13 méter.
Vagy 5000 méter fölött kötelező.
30 ezerre hogy lehet felmenni?
Űrfelszerelés.
Hát ahhoz már átalakítás kell, tehát normál légővel oda már nem lehet felmenni.
Steve Fawcett nevezett úriember tartja ezt a rekordot, aki sajnos azóta meghalt repülőbalesetben. De ugye?
Igen.
Fawcett tartja.
Igen.
speciális erre a célra készült, irodatlan rendszer készült valami volt.
Hol van meg az égőben? Meg nem gázzal fűt az elemizével, kerozinnal, tehát a nyilván a nyomást tesz.
Hát ott oxigén sem nagyon van, nem elég.
Kevés van.
Ő víz magával oxigén barackot is.
Hát nem volt, az még persze. Ja, hogy az égőhöz? Nem, ahhoz nem.
Tulajdonképpen.
Igen.
Jó, bocsánat, az oxigén az ugyanannyi ott is. Csak az oxigénnek a parciális nyomása, ami kisebb, azt jelenti, hogy a tüdő hólyagocskán nem tud a széndioxid az oxigénnel helyet cserélni. Tehát a hipoxia betegsége, vagy egy alacsony oxigénszint, az azért jelenik meg, mert hiába 21% durván ott is az oxigén már 4000 méter fölött előfordulhat ez a jelenség, nem tud leadni széndioxidot a szervezet, és nem tudja fölvenni a friss oxigént. Tehát itt nem az oxigénnek a kevés volta, hanem a részleges nyomása azon.
Hiszen nem egy hegymászó, ugye Monteverestet a passz nélkül mászó. Csak persze tréningezik rá, meg nem 10 perc alatt ér fel, hanem 3 hét alatt, meg azért egészséges ember maximálisan, de tehát lehet létezni. Csak nem jó.
És akkor a távolság
és sebesség. Hát például tudjuk a
föl. Leszállás nélkül?
Leszállás nélkül.
Szintén ugyanez az olyan.
Mennyi ideig?
Ezt a Picard.
A
Fossett tartotta, nagyon sokáig a rekordot, tehát mindig mondták, hogy nem sikerült a Fossett. Hogy nem sikerült, hanem 30.000 kilométert megtett. Nem repültek körülbelül valóban, de hát iszonyú távolságokat megtett. És akkor a Picard, annak a Picardnak a unokája, aki a nagypapa is, az magassági rekordot csinált. A fia, az a Marianna árokba repült, szóval az egész család ilyen fertőzött volt.
És mennyi idő alatt kerültél meg a Földet?
Egy hét alatt körülbelül, nem tudom pontosan.
Hát nyilván akkor élelmet kellett vinnie
magának. Hát az ott a kisebb. Nem, a meteorológusok hada, amelyik, ugye mondtam, hogy ritkán fúj egy irányba a szél, tehát a jet streameket, a tropopauzot, tehát a lenti légkör határán vannak ezek a nagyon erős áramlások, 200 km körül áramlások, ezeket figyelik, de hát olyan, mint a tenger áramlás, hogy nem egy irányba megy, hanem megvannak ilyen határozott minden évszakra, minden hónapra pontosan megírt áramlási irányok. És hát részint azokat kihasználva, de a legtöbb részt nem azokba repülve, hanem ilyen 5-6 ezer méteres magasságon repül, de hát meteorológusok hada ment előtte és méregették a szelet, hogy melyik magasságot tartsa, vagy melyik az ideális.
És ott kellett légtérengedélyt kérni, mert tehát egy jó pár országon át kellett repülni.
Hát a legszörnyűbb ennek Ukrajna, van egy olyan verseny, ami nem hőlégbalonos, hanem gázbalonos, ahol azért sokkal kisebb a navigációs lehetőség, hogy felszállnak egy adott pontra, és akkor ki melyik irányba mekkora távolságot tesz meg. Ilyen Gordon Bennett verseny, ez egy balonosnak volt a neve, annak az emlékversenye. Egész Európát megszórják a balonosok, minden irányba mennek, és az egyik svájci vagy francia, nem emlékszem rá, bement Ukrajna fölé. És akkor felszólították, hogy változtasson irányt, hogy vagy nem tudott ukránul, vagy nem értette, hogy miért szükséges neki, mert lelőtték. Hát ezt a rakétával, mint egy jelenséges repülőgép. Egyszerűen nem normális ember. Tehát kell engedélyt kérni. Tehát nagyon sok ilyen távolsági repülés azon hiúsult meg, vagy nem is annyira repülés maga, tehát pont a Fossett panaszkodott, hogy úgy kellett útvonal irányokat megválasztani, hogy mit nem tudom, most például Pakisztán fölé nem mehetett be, vagy ilyesmit. Tehát neki figyelemmel kellett kísérni.
Jó, sebességgel kapcsolatban?
Hát azt mondtam, valószínűleg sebességi rekord.
Jó, de százas.
Hát nem tudom. Hát nyilván fent magasabb van. De a balon maga nem repül, a szél viszi. Tehát nincs olyan, hogy jobb hajtó.
Meg... Tehát akkor ott igazából, hogy mit bír ki a balon anyaga?
Nem, ott a szélcsend van. Tehát a 100 km-es szélben is szélcsend van. Tehát együtt mozog a széllel. Csak a szél nyílásoknál érez az ember. Tehát amikor ilyen határon megy át, akkor érez az ember némi kis légmozgást, néha erősebb, de az nagyon ritka.
De tényleg ez érdekes. Tehát, hogyha egy 50 km-es sebességgel megy, akkor nem érzi az semmi. Ember azt.
Nem dobog az ember, meg a szél.
Nem csak az élhajam nem dobog, hanem még a többiek is.
Ez egy érdekes. Hogyha hát ilyet az ember a Földön nem tapasztal meg.
Nem, abszolút szerintem.
Hasonlítani szoktam a evezőshöz, hogyha Dunán evez valaki, és abba adja az evezést, ha kinéz a partra, ahhoz képest mozog. Ha a vizet nézi, ahhoz képest nem. Itt ugyanez a helyzet.
Igen. Egyre relatív adott esetben valami.
Hát azért mondtam, hogy ez az eszköz, ez nem repül, ez úszik fent a levegőben, tehát fent van. És ahogy a levegő mozog, úgy mozog ez is.
A felhőbe nem tanácsos nagyon belemenni, tilos. Tehát jobb kikerülni, ugye? Tilos?
Kikerülni, nem lehet. Be kell szállni. Hát de természetesen történelemben olvasott az ember, hogy egyesek átmentek a felhőn, gyönyörű felhő fölött mindig kék az ég, és ez nagy igazság. De nem szabad.
Tehát nem szabad.
Hát azért, mert látás után kell repülnünk, tehát úgy hívják, hogy látva a repülési szabályozat. Tehát ha nem látok, vagy engem nem lát egy másik, aki esetleg műszeresen repül, aki jogosan van ott a felhőbe, akkor balesetet tud okozni. Tehát nem szabad felhőbe, sőt megközelíteni se szabad. És ez vonatkozik a sima réteg felhőkre. Aztán vannak a úgynevezett gomoly felhők, abban meg nagyon nem is tanácsos, mert ott olyan iszonyú felle irányuló légmozgások vannak, ez egyszerűen, mint egy zsebkendőt összegyűrni a balon, tehát az a merevszárnyú repülőgépekre is igen veszélyes. Tehát a gomoly felhőnek úgy hívja a szabály, hogy a kialakulásának lehetőségeként kor le kell mondani a repülésről, vagy azonnal le kell szállni, hogyha meglátja az ember, hogy ég alján pattannak ki a gomoly felhők, akkor nagyon biztonságos földre kerülni minél előbb.
Ezért van az, hogy vagy kora délelőtt, vagy később délután repülnek, mert a gomoly felhők akkor kevésbé alakulnak.
Hát akkor délelőtt, hogy délelőtt 6 órakor, vagy 5 órakor.
Igen.
Jó. Ugye, ha jól emlékszem, akkor Ózdon lakik, és onnan jött most fel. Hát én azt
nagyon... Nem, én reggel jöttem fel onnan. Oda mentem volna vissza, ha nem ment volna már az utolsó buszom. Úgyhogy itt persze fogok aludni egy ismerősnél.
Hát köszönöm szépen, hogy eljött, mert egy kis kavart ez okozott, hogy a mai nap végül is hogyan alakul. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és akkor egy kis szünetet tartunk.
És köszönjük szépen.
És köszönöm szépen, hogy meghívást, örülök, hogy tetszett a hobbim.
Hát nagyon.